Szeretettel köszöntelek, kedves testvére és kedves vendégeinket. Kezdjük meg a 257-es számú énekünket énekelve. 257-es számú énekünk első három versszakát énekeljük.
A sziklára bátran építünk, mely Jézus Krisztus régen várunk. A víztől az ártól nem félünk, mert sziklán áll a házunk. Ó, szírt, szikla szírt, ó, szírt, szikla szírt, csak már Jézus Krisztus csak rád épít, a benned hívő szív. Mi balga ki lelki otthonát, az omló fövényre bízza, a hullám is mossa s a vihar összezúzza. Ó, szírt, szikla szírt, ó, szírt, szikla szírt, csak rád Jézus Krisztus, csak rád épít a benned hívő szív. A sziklára bátran építsünk, a biztos és igaz szírtre, mely megtart és éltet ad nékünk, s az üdvünk reménysége. Ó, szírt, szikla szírt, ó, szírt, szikla szírt, csak rád Jézus Krisztus, csak rád épít a benned hívő szív.
Igét a Joel proféta könyvéből olvasok, a második rész 12-13. Bekezdéséből. De még most is így szól az Úr: térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőjtöljetek is, sírjatok is, kesergéssel, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Amen.
Amen.
Mindenható Teremtő Nagyisten, Krisztus Jézus érdemeiért jöttünk ma eléd, és borulunk le tiszta szívvel, Urunk, azért, hogy ma is abba az ígéretbe kapaszkodjunk, amit az ígéd küld nekünk. Szeretnénk szívünket megszaggatni, Atyánk, hogy őszintén tudjunk megtérni. Segíts nekünk, hogy a Szentlélek által felismerjük azokat a gyengeségeinket, azokat a hibáinkat, amely emberi voltunkból adódik. És tudjuk megbánni, tudjuk megérteni, hogyha odaadjuk neked, elveszed, és a te jellemedet adod helyette. Segíts nekünk megérteni azt, hogy nem nekünk kell erőlködni, hanem a Krisztus jelleme, az ő győzelme, az fog minket is üdvözíteni. És ez a jel, ez a győzelem, ezt a győzelmet akarod nekünk adni. Mindannyian tiszta szívvel vágyunk rá. És erősíts meg bennünket ebben a hitben. Köszönjük neked, mindenható Atyánk, hogy lehetőséget adsz arra, hogy együttesen imádkozzunk. A mai napon felemeljük szavunkat a Reménység Evangelizációs Központért, Ócsainé Demeter Irén és munkatársaiért. Köszönjük neked, Uram, hogy még szólhat a te igéd, és evangelizálhatunk. Erősíts meg őket, adj egységet, és mutasd nekik az utat, hogy merre és hogyan tovább, hogy egyre több emberhez eljusson a te üzeneted. Gyülekezeteink közül most értünk Kőbányáért, és Simon László lelkészért szól mindannyiunk imája. Köszönjük, atyánk, hogy ilyen egységben megtapasztalhatjuk, hogy imádkoznak értünk a testvéreink. Te látod, hogy mire van szükségünk. Meg kell erősödnünk, meg kell értenünk, hogy itt Kőbányán szükség van ránk, és oda kell tennünk életünket a te kezedbe, hogy egyre több ember megismerjen téged. Ebben erősíts meg minket, és ne hagyd, hogy a gonosz az ő cselszövéseivel szétszórja a gyülekezetünket. Hálát mondunk neked azért, hogy többet is teszél a mi imánknál. És Egerér és az Elki központért imádkozunk, Uram. Bodulai Zoltán testvérél, Hegyes Horváth Géza tetelnökél és Balogh Tiborél. Köszönjük neked az ő szolgálatukat, köszönjük neked az egri testvéreket és az eleki lehetőséget. Atyám, ezáltal is a te neveded legyen dicsőítve, azért imádkozunk, és egyre több ember legyen elérve, és megismerjen. Nyugdíjas munkatársaink közül pedig Győrűs Istvánnét hozzuk előtt. Hálát adunk neked, Uram, hogy tartod életét, hogy személyesen is ismerhetjük, és tudjuk, hogy micsoda munkát végez érted. Őrizd őt, vigyázz rá, és küld el oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. És ott, hogy áldás legyen embertársainak, bármerre is jár. Gyülekezetünkbe pedig Györfi Józsefért imádkozunk, hogy bölcsességet adj neki, Uram, hogy a családjában tényleg tudjon tiszta szeretettel, megfelelő apa és férj gondoskodó lenni, és a környezetében tudja bemutatni a te igaz szeretetedet. Gyülekezetünkbe pedig tudja elfoglalni azt a helyét, amelyet te szánsz neki. És egy időben az Ilonka testvérének gyerekéért imádkozunk, Józsiért, aki fiatalkor ellenére nagyon erős beteg. Kérünk téged, atyánk, hogy a te akaratoddal megegyezik az agyműtétei után is. Segíts neki felépülni, segíts neki annyira helyre jönni, hogy el tudjon fogadni téged, és tudja az ő életét a te kezedbe helyezni. Adj elég erőt az ő édesanyjának elviselni ezeket a nehézségeket. Engedtesd és láttasd meg velük, hogy egy egész gyülekezet imádkozik értük. És emlékeztess minket a hétköznapjainkba is, hogy ne feledkezzünk meg róla. És ugyanígy könyörgünk Tündéért és az ő gyermekéért. Te látod leginkább, Uram, hogy micsoda kilátástalan helyzetben vannak. Te vagy az egyetlen, aki csodákat tudsz tenni. Ne hagyd, hogy elveszítse a gyerekét, ne hagyd, hogy elveszítse a reményét, adj neki új esélyeket, munkát és lakást, hogy meg tudjon állni a te erőddel, és hogy be tudjon épülni közénk. Minket pedig indíts arra, hogy amit tehetünk érte, azt megtegyük lépésenként minden nap. Most pedig hálát mondunk neked azért, hogy az igét szólni akarod. Kérünk téged, hogy a szent lelked vezesse az ige szólóját, és úgy hangzódjon el, és az hangzódjon el, amire legnagyobb szükségünk van. Minket pedig készíts fel, adjál nekünk halló füleket, és építs be a mi lelkünkbe azt az üzenetet, ami tovább visz. Legyen áldott és magasztalva a szent neved ezekért az ígéretekért, most is mindörökké.
Amen.
Amint ezt hallottátok, a mai adományunk az egyik gyülekezetért fog összegyűlni. Ennek fényében a megszokott énekünk éneklésével gyűjtsük össze adományainkat és tizedeinket.
Menjetekbe kapuinál járással, Jáncaival dicséretekkel, menjetekbe kapuinál járással, Jáncaival dicséretekkel, mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Szükségednek marad
mindörökre. Hálaigét az 1 Korintus 15. 57. verséből a következőképpen olvasom. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hátkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, szent színed elé járulunk most a Jézus Krisztus által, a szent lélekkel imádkozva. Hálákat adunk neked, hozzánk való mindenkori jóságodért, kegyelmedért, irgalmadért. Hálát adunk a te gondoskodásodért. Hálát adunk, hogy megtartottál bennünket mind a mai napig, és hálát adunk mindazokért, amiket fel se tudunk sorolni, és a te kegyelmedből rajtunk van. Hálatelt szívvel tesszük most szent színed elé tizedeinket, adományainkat, és köszönjük, hogy ezt elhozhattuk, köszönjük, hogy ennek rendelt célja van, a te áldásodat kérjük mindezeknek az útjára, kérjük, hogy a te áldásod maradjon meg a hátralévő részen is, és a te kegyelmed a továbbiakban is mi rajtunk, amiképpen bízunk benned. Jézus Krisztus nevében kértük, és hálatelt szívvel megköszönjük. Amen.
Amen. Amivel szomorúságunkra most nincsenek gyerekek közöttünk, ugye eltekintetek a gyerektörténettől, annál inkább hálás szívvel köszöntjük körünkben most Csentésemesét, aki hozta nekünk az igét, az Úr gazdag áldását kívánom szolgálatodban.
Szeretettel köszöntelek benneteket azzal az igével, amivel Cornélius köszöntötte Pétert. Jól tetted, hogy eljöttél. Jól tetted, hogy eljöttél, kedves testvére, még akkor is, ha lett volna máshova, hova menni, vagy esetleg hát szívesebben otthon maradtál volna, vagy fárasztó heted volt, vagy nem érzed a legjobban magadat, jól tetted, hogy eljöttél. Hiszem azt, hogy Istennek üzenete van már is számunkra, még akkor is, hogyha szerényebb eszközön keresztül tolmácsolja, hiszem, hogy üzenete van számunkra. A keresztény világ az idén a reformáció 500. esztendejét ünnepli. És az idei ige hirdetői képzésen nagyon a lelkünkre kötötték, hogy ez a téma, tehát a reformáció témaköre legyen a mi témaválasztásunkban valahol nagyon előkelő helyen, és ezt úgy tegyük meg, a reformációról úgy beszéljünk, hogy Jézus Krisztus álljon az üzenetünk középpontjában. Éppen ezért egy kérdéssel indítanám a mai elmérkedésünket, amit a gazdag ifjú tett fel Jézusnak, amikor Jézus elé járult, és azt kérdezte Jézustól, mi fogyatkozás van bennem? Azt gondolom, hogy ezt a kérdést feltehetjük reformációra készülve, mint egyház is, vagy mint reformáció folyamatában benne levő egyén is, meg közösség és gyülekezet is. De mielőtt az alapigét felolvasnám, szeretnék még visszatérni néhány gondolat erejéig a reformáció gondolatára, vagyis arra, hogy tulajdonképpen nekünk adventistáknak meg kell emlékeznünk a reformációról. És ha igen, akkor hogyan és milyen formában? Mert hogy ezt a keresztény egyházak megteszik, és ahányan vannak, annyi féleképpen teszik, meg kellene nekünk is emlékezni adventista létünkre. A válasz az, hogy határozottan igen. Két okból is. Ellen White is beszél erről, sőt ír is a könyveibe, idéz is a korabeli történelemkönyvekből, és másrészt pedig azt mondja, hogy mi vagyunk a reformáció örökösei. Mi az adventisták vagyunk a reformáció örökösei. Mit értsünk ez alatt? Menjünk vissza ismét abba a korba, és emberek elé tárjuk az ők hamiságaikat. Vagy állítsuk helyre azt, ami a reformáció óta is eldeformálódott. Vagy igazítsuk ki a torzulásokat, és tegyük fel a zárókövet, mint a jelenvaló, ami a jelenvaló igazság. Egy bizonyos Küller nevű adventista teológus így teszi fel ezt a kérdést, hogy ápoljuk-e a tüzet, vagy csak a hamut őrizzük. Ugye hamut őrizni azt jelenti, hogy a reformációra emlékezni. A tüzet ápolni pedig azt jelenti, hogy reformátorok lelkületét, vagyis azt a parazsat, azt a tüzet vesszük a kezünkbe, a szívünkbe, amit a reformátorokat fűtötte, és úgy végezzük a munkát. De mi is a reformáció? Hát visszaalakítás. De mire? Hova alakítsunk vissza mit? Az apostoli egyházra akarjunk hasonlítani? Hát az sem volt valami ideális. Mert hogy ők is próbálkoztak Jézus lábnyomán járni, de ott is voltak viták, ott is voltak ellenségeskedések, sőt, Jézusnak két panasza is van feléjük, amit ugye az efézusi gyülekezet angyalának üzent a jelenések könyvébe, és ez a két panasza az, hogy az első szeretetüket elhagyták, a másik panasz az, hogy elfeledkeztek arról, hogy honnan estek ki. Akkor ezt a vonalat kövessük? A reformáció, hogy a Pöhle szerint, ő is egy teológus, azt mondja ő, hogy a reformáció nem egy lezárt folyamat, hanem visszaalakít a képmásra, mégpedig nem is akármilyen képmásra, hanem a testet öltött Krisztus képmására. Azt üzeni, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak lemásoljuk a reformátorok tanításait, vagy magatartás formáit, nem elég ez nekünk, hanem először is a szellemiségét őrizzük, ápoljuk maradéktalanul. Mit jelent a reformátorok szellemiségét ápolni? Miben nyilvánul meg? Bennük, ugye az odaszentelt életükben nyilvánult meg, és az elköteleződésükbe az ige mellett. És ezt annyira hűségesen tették, hogy az életüket is készek voltak áldozni azért, amit cselekedtek, vagy amit hittek. A másik dolog, ami vagy fontos, tehát a reformátorok szellemisége mellett, hogy kövessük mi is az alapelveket, amiket ők követtek. És a reformátorok öt alapelvet határoztak meg, amit hát így egy-egy mondatban hadd említsek meg. Először is azt mondták, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás. Ez azt jelentette, hogy a reformátori hit egyedüli alapja és mértéke a Szentírás. A második szóla, a szóla fide, ez azt jelenti, hogy egyedül hitáltal. Krisztusnak a rajtunk kívül álló igazságában egyedül hitáltal részesülhetünk. Tehát a cselekedeteinknek nincsen semmilyen megigazító érvénye. Nem cselekedetekből üdvözülünk, hanem egyedül a Jézus Krisztus rajtunk kívül álló igazságában, amit elfogadunk. A sola gratia az azt jelenti, hogy egyedül kegyelemből. Az üdvösségünk alapja egyedül Isten kegyelme. És ismét a cselekedeteinknek nincsenek érzemszerző erejük. a Solus Christus egyedül Krisztus ezt jelenti, és átfordítva, hogy Krisztuson kívül nincs más közbenjáró a Szentisten és a bűnös ember között. Az ötödik elv a Soli Deo Gloria, hogy mindenért, ami az emberért, vagy az üdvösségért, vagy bármi, ami égen földön történik, egyedül Istent illeti a dicsőség. Tehát, hogyha először is a szellem is, a reformátorok szellemiségére akarjuk követni, másodszorban az alapelveket, amiket ők amik szerint követték, vagy élték az életüket, harmadsorban pedig érdemes tanulni az ők tapasztalataikból, és amit átvehetünk, azt, ami kultúránkban alkalmazzuk. Mi a helyzet velünk? Ez a kérdés. Nem állunk egyedül ezzel a kérdéssel, és olyan jó, hogy a válasszal sem hagyott Isten magunkra minket, mert amíg mi kérdezünk, Isten válaszol. Nem tudjuk, hogy meddig van lehetőség még a kérdezésre, de az biztos, hogy ma még igen. Olvassuk el az alapigét Máté evangéliumából, és ott a 19. fejezet 16. versétől olvasom az igét. Máté evangélium a 16. fejezet. 19. fejezet 16. vers. És imé hozzájövén egy ember, mondané ki: jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondané ki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondané ki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondané ki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Fiatalember megy Jézushoz, mert nem túl nyugodt az ő lelki állapotát illetően. És megkérdezi Jézustól, hogy mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet. Nem tudjuk ennek az embernek a nevét sem, csak annyit, hogy gazdag és főember, és azt, hogy a menny lebegett az ő szeme előtt. És még azt is, hogy valami zavarhatta a lelkiismeretét. Mert amikor megvizsgálta magát, akkor igazából nem talált magába hibát. Azért gondolom ezt, mert akkor lehet, hogy a konkrét problémával jött volna Jézushoz, de mivel nem volt konkrét probléma, amivel Jézushoz ment, hát el tudom képzelni, hogy a magának adott pontszám szerint, hát valahol elő lehetett a tagnév sorban. És Jézus azt mondja neki, hogy hát tartsd meg a parancsolatokat. Tehát megtartottam egész ifjúságom kora óta, ezekbe járok, és hát ezekkel rendben vagyok. Mégis itt vagyok. Mert hogy az önértékelése szerint ő bár ugye megérdemelhetne egy első sort, vagy egy kitüntetett helyet a gyülekezetbe, bár Jézus is adott választ az ő kérdésére, mégse volt ezzel megelégedve. Mert hát azért mégiscsak ennyivel úgy a mennybe lehetne jutni, Megtartom a parancsolatokat, ez elég a mennybe jutáshoz. És mintha azt mondta volna Jézusnak, hogy hát ezt a tesztet futtasd már még egyszer végig rajtam, és nézd már meg, hogy valami azt sugja bennem, hogy bár ilyen hűséges egyháztag vagyok, mégsem állok készen. Bár magas tisztségem van, lehet, de a lelkem még sincs kész. Nyugtalan vagyok. Lehet, hogy ez a nyugtalanság indította el a reformátorok keresését is, és nem árt, ha ez a kérdés, mi is föltesszük Jézusnak egyénenként is, és mint közösség is, mi fogyatkozás van bennünk. Azért kérdezzük meg ezt Jézustól, hogy mi is maradéktalanul oda tudjuk szánni magunkat az odaszentelt életre, hogy el tudjunk köteleződni az ige mellett, és hogy szívünkön viseljük az egyház tisztaságának ügyét. És sose elégedjünk meg csak az Isten parancsának pusztán a megőrzésével, hanem vagy legalábbis, ha azt gondoljuk, hogy megőrizzük az ő parancsolatait, mi is kérjünk egy ilyen független szakértőt, hogy vizsgálja meg a mi belső életünket, és adjon egy kiértékelést róla. A gazdag ifjú problémája az volt, amit ma úgy mondanánk, hogy selfie. Ha mi is ez a selfie? Hát az, amikor magunkról készítünk fényképet. Ez a fiatalember is készített magáról egy fényképet, és úgy tűnt, hogy minden rendben van. És elkövette azt a hibát, hogy odaadta Jézusnak, és azt mondta, hogy na, te is készíts egy képet rólam. Igen, ám csak Jézus objektívet cserélt, és más eredmény jött ki, mint amire a fiatalember számított, mert hogy a Jézus szeme úgy működik, mint a röntgengép, vagy a röntgensugár, hogy a lelkünkig lát, és bár a szelfin jól nézünk ki, kívülről úgy tűnhet, hogy minden rendben van, de mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy szelfizzünk. Vissza kell mennünk Jézushoz, és megkérdezni, mi fogyatkozás van bennem. Mert hogy ez a kérdés a felkészülésünkhöz is szükséges, már a fiú is azt mondja, hogy ifjúságomtól fogva megtartottam a parancsolatot, de vajon mi Jézus válasza? Hát, ha érdekel minket a lelet, akkor a Bibliában ezt megtaláljuk, mert Jézus elküldte e-mailbe. Úgyhogy a Jelenések könyvében a 3. fejezet 14. verstől itt van a lelet rólunk. Jelenés 3, 14. versétől így olvasom az igét. A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg, nem vagy sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lány meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen, azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. És szemgyógyító írral kedd meg a te szemedet, hogy láss. Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és levacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyszékembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyszékében. Nem egy vidám olvasmány, amit Jézus, mint leletet elénk állít, és nem is éri el az átmenő osztályzatot. Ellen White azt mondja, hogy a laodiceai egyház jelképezi az Isten végidei egyházát 1844 óta. Már néha az egyház lehet, hogy úgy érzi magát, hogy minden rendben van, de a független szakértői vélemény szerint Istent aggasztja ez a lelet, és ítéletet mond. Elégtelen a felkészültségünk. Komoly hiányosságaink vannak nálunk az élő Istenre várakozó egyházban. Hát ennek a fiatalembernek legalább csak egy hiányossága volt, nekünk meg három is. Nézzük meg, hogy mi ez a három hiányosság, amit Jézus elküldött nekünk, mint értékelés. Először is azt mondja, hogy hiányzik a tiszta arany. Az Istenbe való hitnek a szimbóluma az arany. A bizalom jelképe is, az Istenbe való bizalom jelképe is. És amit a reformátorok úgy mondtak, hogy egyedül Krisztusba vetett hitáltal van az üdvösség. Ez a szikra volt, ami elindította a mozgalmat is, és a reformációt is. És Luther azt mondja erről, hogy az evangélium igazsága, tehát az Istenbe való hit, az az evangélium igazsága, ez minden keresztény tanítás legfőbb tantétele, amelyből Isten szerinti lét felépül. Egy bizonyos Mark Matthes, ma jól olvasom, megdöbbentő kijelentést tesz egy könyvében a hitáltali megigazulásról, mert azt mondja, hogy az egyedül kegyelemből és egyedül hitáltal való megigazulással nem az a baj, hogy kipróbálták és csalódást okozott, hanem azt, hogy ki sem próbálták. Az író azt mondja, hogy ő kicsit, vagy elismeri, hogy egy kicsit túloz ebben, hogy ki sem próbálták, de sok igazság van benne. Mert ma fontosabb nekünk, hogy önmagunkat megvédjük, vagy önmagunkat igazoljuk, vagy önmegvalósítsunk, mint hogy az Isten kegyelmére hagyatkozzunk. A hit több, mint értelmi elfogadás. Mert ez gyakorlatban azt jelenti, hogy mi az Isten útján járunk, hogy benne bízunk, hogy bízunk abba, hogy az Isten megtartja a szavát, amit ígért az igében, hogy nem enged ki a kezéből, és azokat az ígéreteket, amiket ugyancsak az igébe adott, azok biztosak. És ez lehet a mi, tehát alap, amire építhetünk. Még ha az egyház azt is mondja magáról, hogy rendben van, Jézus mégis azt mondja, hogy hiányzik ez a fajta hit. Ez a fajta hit, aminek legalább háromféle megélése van, vagy háromféleképpen ugyanazt jelenti, csak háromféleképpen éljük meg. Először is hinnünk kell Jézus Krisztusban, hogy ő van, létezik. János 20.31-ben azt mondja, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyetek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Tehát elhinni, hogy Jézus az, aki. Másodszorban, hogy mi hiszünk az evangéliumban, az ismeret része, ugye a hitnek, ami Márk 1.15-ben van, mert ma is erről beszéltünk a szombatiskolában, hogy az egyedüli mérce ugye az ige. Tehát az ismeretre is szükségünk van, hogy mihez igazodjunk. És itt azt mondja Márk 1.15, hogy bétőlt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Harmadsorba pedig a hitnek van egy akarati része is, mert ha én elhittem, amit Isten mond, akkor az a cselekedeteimben fog megnyilvánulni, és ennek megfelelően fogom élni az életemet a mindennapokban. Ez a hit, amelyik úgy nyilvánult meg, hogy Dániel túlélte az oroszlánok vermét, a három ifjú, a tüzes kemencét. Ez a hit, amivel Péter és Pál azt mondta a Sántának, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom. Azt mondja Jézus, hogy hát erre a hitre van szükség, ami az atyáink hite is volt, mert hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert hogy ez a hit vitte Kánaánig az ő népét, és sajnos, hogy Izrael fiai ott a Kánaán határán, sajnos nem juttak tovább, vagyis azok, akik nem hittek, mert ott áldogáltak, vagy táncolgattak, mert azért használom ezt a szót, mert ugye az hát elég bizonytalan a táncjárás, vagy a táncolgatni ott a határon, de Izrael is kifogyott a hitből ott a Kánaán határán, és azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy a hitetlenségük miatt nem jutottak be az ígéret földjére, pedig bemehettek volna 40 nap alatt is. 40 évet vártak, de volt, aki 40 év alatt, akinek szintén elfogyott a hite. Sajnos a hit fogalma ma kiüresedett, és az emberek sokszor azt mondják, hogy valamit elhisznek, valamiről valamit elhisznek, hát ez nem ugyanaz. Vagy azt mondják, hogy nem az számít, hogy mit hiszünk, csak őszintén higgyünk. Az őszinte hit még nem elég. Mert ezzel azt üzeni az ember, aki azt gondolja, hogy bármit hisz, az elég, csak őszinte legyen, hogy van egy emberi része is akkor ennek a munkának, ami érdemessé teszi őt az üdvösségre. Pedig a hit nem egy saját rész, hanem a hit ereje nem tulajdonképpen a hitben van, hanem abban, akire irányul a hit. Jézus Krisztusban van a hitünk, csak a hitünk, mint eszköz, vagy mint karral fogjuk meg az Isten kegyelmét, vagyis a Jézus Krisztust. Pál azt mondta a börtönőrnek, amikor ott az a történetet ismerjük, hogy akkor lehult a bilincs, és a börtönőr megijedt, hogy elfutnak a rabok, azt mondja Pál, hogy ne menj sehova, ne tégy kárt magadba, aztán a börtönőr meg azt mondja, hogy uram, vagy mit cselekedjem, és ő azt mondja, hogy higgy az Úr Jézusba, és üdvözülsz, mint te, és mind a te házad népe. Nekünk a Jézusba vetett hitre van szükségünk, hogy az üdvösségünk érdekében. A reformátorok hangsúlyozták, hogy ez az a hit, ami megigazít, és nem csupán a léleknek a tudása vagy ismerete, hanem a szív szilárd bizalma is, az Istenre hagyatkozás, az ígére hagyatkozás, különösen azokra az ígéretekre, amelyek Krisztusban adattak nekünk. A hit kapcsán hadd említsek meg egy szóhasználatot, amit a reformátorok szintén használtak, mégpedig az üdvbizonyosságot. Ezt tőlük vettük át, és Ellen White pedig óva int bennünket arról, hogy, vagy az iránt, hogy mi elbizakodottan beszéljünk erről. Azt tanácsolja, hogy ne ejtsük ki, hogy a megváltásunk biztos, de ez nem azt jelenti, hogy bizonytalanságba kell lennünk a kérdéssel kapcsolatban. Azt tanácsolja, hogyha Sátán azt sugja nekünk, hogy mi bűnösök vagyunk, akkor tekintsünk fel a megváltóra, és beszéljünk az ő érdemeiről. Mondjuk azt, hogy igaz beszéd ez, teljes az elfogadásra, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Isten azt mondja, hogy elfogyott a hitünk. Építsük. Figyelmünket fordítsuk így a hitünk építésére. A második hiány, amíg bírjátok, akkor az a fehér ruha. A fehér ruha a Krisztus igazságát jelképezi. Azt mondja a lelet, hogy az utolsó egyházból hiányzik a Krisztus igazsága. Minden mennybe vágyó gyermeknek szüksége van arra, hogy Isten befedje őt az ő saját, a Jézus igazságával, ami egy tiszta ruha. Ellen White azt mondja, hogy minden törvényszegésünk Krisztusra hárítatott, míg ő, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, és bűntelenként bűnösnek számítatott, addig Krisztus igazsága az érdemtelenre helyeztetik úgy, hogy a megtérő bűnöst bűntelennek jelentik ki Isten előtt. Ez az ígéret, ez nagyon kedves, biztató, és azt mondja, hogy a Krisztus igazsága tesz minket olyan, vagy hoz össze úgy az Istennel, amiben mi alkalmasak leszünk az isteni légkörben jól érezni magunkat. Ézsaiás is azt mondja, hogy nem bízhatunk a szelfibe, mert a szelfi a szépet mutat, de a mi igazságunk az olyan, mint a szennyes ruha, mint a megfertőztetett ruha. Hiányzik a ruha, hiányzik az igazság. És amikor egyház hiány van az igazságnak, akkor a szeretet meghidegül. Ha az egyház hiány van az igazságnak, akkor az egyház megosztott. Akkor gyűlkoljuk egymást, és akkor eladjuk az igazságot. Jézus azt mondja, hogy van egy történet, elég aggasztó, de Márk 9.14-ben van leírva, amikor a három tanítványjal fölmegy a megdicsőrés hegyére, és lent marad a többi kilenc. És oda jön egy apa a fiával, aki ördögtől megszállott, és szerette volna, hogy a tanítványok kiűzzék az ördögöt a fiából, és a tanítványoknak nem sikerült. És amikor Jézus visszajött a hegyről, akkor kiűzte az ördögöt, és tanítványok, amikor bementek a házba, megkérdezték Jézustól, hogy hát mi miért nem tudtuk kiűzni, mikor korábban már volt ilyen jó tapasztalatunk, és meg tudtuk csinálni. És Ellen White azt mondja erre, hogy azért nem, mert a hátrahagyott kilenc féltékeny volt a másik háromra. Megosztottságba, keserűségbe várakoztak, és vitatkoztak. És az ördög jól tudja, hogy mikor kell bevetni valamit, hogy az egyházat megossza, hogy minket megosszon. Ha nem maradunk egységbe egymással, akkor ez azzal fog járni, hogy elveszítjük a körülöttünk élő emberek bizalmát. Mert hogyha az egyház hiány van az igazságnak, akkor szinte törvényszerűen megosztlik, vagy megosztódik, megosztott lesz. A világ pedig arról ismeri meg az Isten fiait, hogy egységben vannak egymással. A harmadik lelet, eredmény, vagy megjegyzése Jézusnak, hogy hiányzik a szemgyógyító ír. Hiányzik az Isten lelkének ereje. Mert mikor hiányzik a lélek, akkor hiányzik az erő. Hiányzik az az erő, ami lángra gyújtja az Isten félelmet, erő a helyes élethez, a helyes tettekhez, azhoz az erő, hogy hősként álljunk meg, és úgy nézzünk szembe az ellenféllel. Amikor hiányzik a Szentlélek, akkor hiányzik az erő az igazság megvédéséhez. Amikor hiányzik az erő, akkor mi Kánaán határán csak úgy toporgunk, ahelyett, hogy az Isten ígéreteinek a biztos talaján állnánk. Nem léphetünk be a gyöngykapun, ha csak nincs rajtunk Krisztus igazságának ruhája és a Szentlélek. Ha csak nincs hitünk Istenbe, ha nincs rajtunk a Krisztus igazságának a fehér ruhája, és ha nincs a lélek az életünkben. Mi lehet ennél rosszabbat még mondani? Hát az az ennél rosszabb, hogy az egyház nincs tudatában, hogy így van, hogy ez van. Jézus azt mondja, hogy nem tudod, hogy te vagy a szegény vak, nyavajás, mezítelen. Mi azt gondoljuk, hogy rendben vagyunk, de valójában egy ilyen hamis biztonságérzésbe ringatjuk magunkat. Sokkolóan különbözik a mi értékelésünk az isteni értékeléstől. Ugye a tízszűz példázata erre a helyzetre alkalmazható, mert ugye mind a tizen elaludtak, és mind a tizen azt gondolták, hogy rendben van a lámpásuk, van olaj elég. Lehet, hogy mi is azt gondoljuk, hogy a megváltásunkhoz elég, ha biológiai kapcsolatunk van Ábrahámmal. Ha Ábrahám leszármazottai vagyunk, ha az egyházhoz tartozunk, de hát ez nem elég. Hamis biztonsági érzet a legnagyobb veszély, ami fenyeget minket. Mert arra vezet, hogy mi kevésbé függjünk Jézustól, és jobban a saját elképzelésünktől. Kevésbé függjünk a Szentlélektől, és inkább a mi intelligenciánktól, vagy esetleg a kollektív bölcsességtől. Vissza kell menjünk Jézushoz, és egyénenként megkérdezzük, hogy mi fogyatkozás van bennem. A jó hír az, hogy ebben a kemény pillanatban Jézus nem hagyta el az egyházát. És azt mondja, hogy bár lepusztult állapotban van, de három javaslatot ad. Mint ahogy a fiúnak is adott javaslatot. Nekünk is ad három javaslatot. Először is azt mondja, hogy hát gyomorpanaszokat okoznak nálam ezek a te problémáid, és hát nem vagyok túl jól tőle, de adok még esélyt. Ha kinyitod az ajtót, akkor én bejövök hozzád. Nem reménytelen az eseted. És azt mondja, hogy figyelj rám, van néhány dolog, ami hiányzik nálad, de az a jó hírem, hogy nálam minden megvan. Bőven van belőle. Amiből neked hiány van, nálam van bőven eladó. Sőt, a boltom is nyitva van. Bár záróra van már, már rég be kellett volna zárnom, de a kegyelem azt mondatja velem, hogy várj, ne zárj be még. Várj, időz még egy kicsit, hát ha jön valaki, hogy vegyen. Mert Ézsaiás 55. fejezete azt mondja, hogy ha elmész a boltba, hogy megvedd ezt a három hiányzó dolgot, nem kell pénzt hoznod. És mi ez a három? A hit Istenben, ugye a Krisztus igazsága, és a Szentlélek. Isten, vagy Ézsaiás azt mondja, hogy ha eljössz megvenni, akkor ez ingyen van. Jöjj, vegyél pénz nélkül ingyen. De itt van egy figyelmeztetés is, hogyha van számításod, hogy elmenj megvásárolni, vagy venni, akkor minél hamarabb, mert a bolt bezár. Mert ugye ez volt a baj az öt balga szűznek is. Elmentek volna megvenni, de már túl késő volt. Jézus azt mondja, hogy most kiárusítás van. Van bőven mindenből. Még a bolt nyitva van. Ma az alkalmas idő, hogy vásároljunk olajat. Második javaslat úgy szól, hogy azt mondja Jézus, hogy hát készülj fel egy kis fenyítékre. Mert azt mondja, akit én szeretek, azt megfedem és megfenyítem. És itt a fenyíték szó, az fegyelmezést jelent, helyreigazítást. Azért, ha szeretnélek helyreigazítani, vagy megfenyíteni, hogy újból összhangba hozzam magamat veled, vagy tégedet magammal. Jézus azt mondja, hogy az előkészületi tervnek ez a része, hogy egymásra hangolódjunk, és ezt a bűnbánat kapcsán tudjuk megtenni. Készülj fel egy kis fegyelmezésre, nem azért, hogy szenvedj, hanem azért, hogy javadra szolgáljon ez a helyreigazítás. Volt még egy javaslata Jézusnak. Azt mondja, hogy figyelj, kopogni fogok. Kopogtatni fogok a szíved ajtaján. Mit jelent ez? Azt mondja Jézus, hogy látogatást teszek nálad. Személyesen Jézus, személyesen nálad és nálam. Kopogtatni fogok a szíved ajtaján, és ha bárki, valaki, akárki, mindenki belefér ide, meghallja a kopogtatást, akkor kinyithatja az ajtót. Bemegyek hozzá, és együtt leszek vele, és Istenévé leszek. Azt mondja Jézus, hogy én fogom megtenni az első lépést. Eljövök hozzátok egytől egyig. Nem az egyház ajtaján kopogtatok, nem a legfelsőbb szerv vagy vezetőknél, nem is a területnél vagy a nagy gyülekezetek ajtaján, hanem egyénenként látogatlak meg benneteket, mert nem akarok lemondani rólatok. Azt mondja, hogy bár az lelki állapotod rossz, de még van remény számodra. Még nincs vége. Kész új esélyt adni. És akar adni nekünk mindnyájunknak. Nem hajlandó könnyen lemondani rólunk, mert nagy árat fizetett. Túl nagy az értékünk ahhoz, hogy ne próbálja újra és újra. Leszállt a mennyből azért, hogy megkeressen, és hogy egyedüli jegyesének jegyezzen el bennünket. És ezt a saját vérén tette. Ebben biztosak lehetünk, ha mindennek vége lesz, akkor Isten valakiket magával visz. Hogy téged is, és engem is, ez már rajtam és rajtad áll. Mert mi vagy szánalmasan elfordulunk ettől a meghívástól, mint ahogy a gazdag ifjú tette, vagy pedig azt mondjuk, hogy Uram, vedd az életemet, és legyen ez neked szentelt. mi tanultunk ma a Jézusról, és a, tehát a reformátorok, vagy mit tanít életéről, vagy az ők munkájáról. Építsük a hitet a testvéreink között, mert egységre van szükségünk, és ez a szeretet kapcsán valósul meg. Azt mondja Jézus, hogy munkáljuk az igazságot, tegyük, amit Jézus mond, mert ő a fedezet arra, hogy igaz ez, és hogy mindenki számára elérhető. És harmadsorban, amire szükségünk van, az a Szentléleknek az ereje. Nem emberi erővel fog létrejönni sem az egység, sem az összhang. Az ő irányítására van szükségünk, és a mi részünkről az engedelmességre. Isten azt mondja, hogy mind elérhetőek ezek az utolsó napok egyházának számára. Hányan vagyunk, akik azt kérdezzük Istentől, hogy mi fogyatkozás van bennem? És hányan vagyunk, akik a reformátorokkal együtt azt mondjuk, hogy a megküldött leletért hálásak vagyunk, a gyógyszerért is, a gyógyulásért is, a helyreállításért is, és hogy mindenért egyedül Isteni a dicsőség. Hát legyen ez a mi utolsó szavunk is. Egyedül Isteni a dicsőség. Amen.
Amen. Hálás vagyok Istennek a küldött üzenetért, mert mindannyian tudjuk, hogy erről gondolkodunk nap mint nap, és ezt foglalkoztat most bennünket, és örülök, hogy úgy szól az az ige, amit ő nekünk Laodiciának küld, hogy állandóan fel akar ébeszteni, adja az Úr, hogy tudjuk ezt a leletet komolyan venni, és a gyógyulást, a gyógyszert is tőle vegyük el. Most pedig a dicsőséges Isten tiszteletünket a 285-ös számú ének, tehát 285-ös első, második, ima után a negyedik.
Erős már a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő
Istenünk eléd, és köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy markaidba véstél, szeretsz minket, véredet adtad értünk, és bár mi, a mi megállapításunk nem talál a tieddel, de most belátjuk, hogy szükségünk van reád. Feltétlen szükségünk van arra, hogy kezedbe vegyél minket, szent lelkeddel betölts, Szükségünk van a te igazságodnak ruhájára és arra a hitre, ami egyedül csak beléd kapaszkodik. Köszönjük, hogy nálad van mindenből bőven, és adod ingyen kegyelemből. Hálát adunk a gyülekezetért, a testvérekért egyenként. Köszönjük az ő hitüket, az ő munkáját, és áld meg őket úgy a misszióban, mint az egyéni életükbe. Jézusért, érdemedért kérjük. Amen.
Amen. A negyedik résszel folytatjuk. 285. negyedik.
Ez hívják őszalként megáll, megszégyenül kibántja. Az Úr mi velünk harba száll, szent lelkét nékünk adja. Jó hírt életet, és minden kincset,
aki győz, megadom annak, hogy az én királyszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyszékébe. Amen.
Amen. Amen.